A Lélekhangróban Jó Andrással, az InterServe missziói szervezet eurázsiai régiójának igazgatóhelyettesével beszélgetek. Mikor dölt el benned, hogy tanár szeretnél lenni?
Nem sok mindent döntöttem én el az életemmel kapcsolatban, nem. Tehát az Isten úgy alakította a körülményeket, hogy utólag aztán látszott, hogy mindennek meg volt benne a szerepe. Én gyerekkoromtól kezdve zenésznek készültem, klarnétoztam. Tehát a zene volt a mindenem, nem is voltam különösen jó tanuló. Jött egy hideg zuhany, hogy nem vettek fel a zeneakadémiára elsőre, és elment az egésztől a kedvem. Kerestem, hogy milyen lehetőségek lennének az életbe, és akkor mondta valaki, hogy most indul a Károlina, a bölcsészkar, és hogy mindenkit fölvesznek, még téged is. Hát tudod, nagyszerű, megpróbáljuk angol szak, hát akkor én már megtértem is, és úgy gondolkoztam, hogy valami másik szakot, akkor tényleg hittan tanárnak, talán még fölvesznek, és akkor tényleg föl is vettek. És akkor így szépen így formált az Isten, és adott egy új pályát elém. Nem bántam meg, mert a feleségemmel is találkoztam az egyetemen Angelikával, és aztán egy tanárunk is volt, aki tényleg így indított el bennünket, hogy gondolkozunk a misszióról, a külföldi szolgálatról. És pont a zene volt az, ami miatt aztán ki tudtunk menni ebbe az indiai iskolába, ahol 3 évet szolgáltunk, mert zenetanárra volt szükség, és ugye a zeneművészeti szakközépiskolai végzettség az ott bőven megfelelő volt. Azért mondom, hogy a Jóisten formált ezeket a dolgokat, és utólag látja az ember, hogy bizonyos kudarc is lehet az ő kezében valami újnak a kezdete. Ez egy nagy nemzetközi iskola egyébként, misszionárius gyerekeknek volt az iskolája eredetileg, csak aztán a 80-as évektől kezdve átalakultak egy keresztény nemzetközi iskolává. Volt különféle szint, óvodától egészen a középiskola végéig, érettségig, Angelika az általános iskolásoknak és a 7.-8.-osoknak tanított hittant, sőt az utolsó évben ennek az igazgatónője lett. Én pedig 3 éven keresztül zenét, klarnétot tanítottam, és gimnazistáknak tanítottam különféle hittankurzusokat.
Mennyiben éreztétek missziós feladatnak ezt?
Végig misszionáriusként voltunk jelent az ECME, az Evangélikus Külmisszió Egyesület, a reformátusokkal közösen tartott egy szép kibocsátó Isten tiszteletet, írtunk mindig hírleveleket, de nyilván ez nem egy olyan fajta missziói munka, mint ami megszoktunk esetleg a régebbi filmekbe vagy történetekbe, hogy úttörő módon olyan helyen, ahol nincs egyház, folyik a misszió. Ilyen egyre kevesebb van a világban. Viszont azt látjuk, hogy sok olyan helyen, ahol megvetette már a lábát a kereszténység, szükség van biztatásra. A misszió nagyon tág fogalom, nagyon sokféle értelmezése lehet. Én azt gondolom, hogy például itt Magyarországon is egy jó pár egyházi iskola van jelen pillanatban, és nagyon fontos, hogy hogyan tekintünk rá, hogy el tudjuk-e azt fogadni, hogy ez egy missziói munka. Vagy hogyha van egy keresztény házi orvos. Vajon tudjuk-e úgy tekinteni őt, hogy ő is a misszionáriusunk, vagy egy keresztény pénztáros, hogy tudja a saját életét, vagy a gyülekezetébe tudnak-e ért imádkozni, hogy szeretettel, türelemmel, adott esetben a bizonyságtétel lehetőségével végezze a munkáját. Ez még önmagában nem jelenti azt, hogy valakinek külföldre kell menni. De itt szükség volt ránk, és egyfelől ugye a mindennapi életünkben jelen voltunk, de tartottunk gyerekeknek nem kötelező órát, hanem ifit, aminek volt evangelizációs tartalma mindig. Ugye egy nagy bentlakásos iskolában nagyon fontos volt az, hogy milyen a kapcsolat a tanárok és diákok között. Vagy mondhatnám, hogy például a zenetanításban, hogy amikor egyénileg foglalkozunk gyerekekkel, mennyire fontos az, hogy lelki kapcsolat is kialakul a tanár és a diák között, hiszen voltak olyan gyerekek, hogy képzeljünk el mondjuk egy 7. gyereket, ugye az 12-3 éves, és fél évente jár haza. Karácsony előtt fölült egyedül a repülőre, hazament, és akkor szilveszter után visszajött, és júniusig nem ment haza. Tehát neki nagyon fontos volt, hogy legyenek úgymond barátai a tanárok között, akikkel tényleg a minden lelki problémáját meg tudja beszélni. Utána Magyarországon is tanárként kezdtünk dolgozni, nem annyira értük ezt át, mert ugye reggeltől 12-13 óráig ott vannak a gyerekek, esetleg 3-4-ig, de nem nagyon tudtunk így elmélyülni.
Amikor hazaérkeztetek, hazajöttetek 3 év után, akkor titeket keresett meg egy missziós szervezet, az InterServe.
Még egy fontos dolog, amit az előbb szerettem volna, hogy gyakorlatilag ez nem csak az a misszió, hogy odakint esetleg tudja az ember bizonyságot tenni, vagy tud tenni az ottani egyházért, vagy az Isten országának terjedéséért máshol, hanem ennek nyilván itthon is nagyon fontos hatásai vannak. Mikor hazajöttünk, akkor az Úr megtalálta ennek az útját, hogy felhasznált bennünket, hogy amit mi kaptunk, azt valamilyen módon mással is meg tudjuk osztani, illetve másnak is megadasson ez a lehetőség, hogy részt vehet ilyenfajta missziós munkában. Még függetlenül az InterServe-től utánunk ki tudott menni egy evangélikus család, a Mesterházi család, aztán most jelenleg kint van a Szigeti család. Úgyhogy ez nagy öröm. Amikor az InterServe megkeresett bennünket, ugyanezt láttam benne, hogy itt egy lehetőség arra, hogy a magyar egyházban a misszió lehetőségét megosszuk másokkal, fölhívjuk az emberek figyelmét rá.
Nemrégen az InterServe főállású munkatársa lettél. aki összefogja Közép-Európában azokat az országokat, ahol nincsen külön Interserv iroda. Konkrétan most építgeted a kapcsolatokat, hogy minél többeket búzíts arra, hogy misszióba lépjenek, és megtaláld ennek a módját, hogy mozgósítsd a gyülekezetekben esetleg, akik érdeklődnek, vagy akik elhívást kapnak.
Azt szeretnénk, hogy ne legyenek az Interservnek misszionáriusai. Azt szeretnénk, hogy az egyháznak legyenek misszionáriusai. Tudatosan nem hozunk létre sehol se különösebben új szervezeteket, hanem keressük azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne az egyházban meglévő lelkesedést, missziós tüzet megkeresni, feltérképezni. Ez az én feladatom egyébként, hogy megkeressük azokat a lelkipásztorokat, azokat az egyházi vezetőket, akiknek ez fontos, és velük együtt dolgozni, és felmérni, hogy Közép-Európában vajon a missziós küldésre mennyire kész az egyház.
Hogyan tudod megtalálni azokat, akik készek Krisztus követeként egy idegen országban tölteni hosszabb időt? Milyen lehet egyáltalán az alkalmas ember? Azt is beleszámítva persze, hogy Isten tesz igaziból alkalmassá erre a szolgálatra.
Egyrészt ugye el kell jutatni az információt minél szélesebb körébe az egyháznak, hogy akiben van ilyen hajlandóság, az egyáltalán halljon a lehetőségekről. De én azt gondolom, hogy ez az ige hirdetésből is kellene, hogy áradjon, hogy már pedig a keresztény ember nem azért van, hogy állandóan csak töltek ezzel, hanem tovább is kell adni azt, amit kap. Nemrég hallottam Szeverény Jánostól, hogy az autót se azért gyártják, hogy tankoljon, hanem hogy ezt, amit föltankolt, azt használja. Nagyon fontos kép, és ennek egy szelete a külmisszió is. Ugye lehetne ezen vitatkozni, hogy fontos-e az, hogy oda elmenjünk. Az biztos, hogy a Biblia ezt nyilvánvalóvá teszi, hogy már pedig ez Istennek fontos, hogy menjetek el, tegyetek tanítványa minden népeket, tehát ez a minden népek gondolat, ez végigkíséri a Bibliát. Másfelől pedig van igény, tehát nagyon nagy szükség van bizonyos helyeken jól képzett szakemberekre. Tehát visszatérve a kérdéshez, hát egyfelől kell az információ. Kell az, hogy higgyük el, hogy van olyan ember, akit elhív erre Isten, az, akit erre elhív az Isten, az tudjon ezzel mit kezdeni. Nagyon sok fiatalban van érdeklődés, de aztán az a döntés, az a kitartás, hogy ezt az elhívást végig is vigye, hogy megküzdjön azért, hogy el tudjon menni, mert azért ez gyakran küzdelmes folyamat, hogy eljussunk oda, hogy van valamilyen kis szikra, és aztán utána abból egy cselekvés lesz. Ez a kitartás, ez a eltökéltség, itt van a probléma nagyon sokszor. Ezért is kitartó imádság kell, és nagyon fontos egy közösség, aki ezt hordozza, akik támogatják ebben biztatással is, akár vagy anyagilag is a lehendő misszionáriust. És hát nagyon fontos azért az, hogy bizonyos alapképességekre szükség van, tehát nyelvtudás nélkül nagyon nehéz külmisszióba gondolkozni, illetve a hajlandóságra, hogy egy másik nyelvet is megtanuljon. Tehát a nyelvi kompetencia, illetve ez a fajta rugalmasság, hogy az Isten akaratát el tudjam fogadni, hogy egyáltalán keressem, hogy legyen bennem szándék erre, hogy a mindennapokban hogyan vezet az Isten, aki erre hajlandó, abból lehet misszionárius. Én látom nagyon sokféle embert, akiből úgymond misszionárius lesz.
Az angol honlapon olvastam, hogy alapvetően Ázsia és az arab világ leginkább szükségben szenvedő részeire szeretnétek olyan fajta segítséget nyújtani, ami konkrétan a hétköznapi életből indul ki, tehát a helyieknek a fizikai szükségeit veszik alapul, és mindenféle hiányát próbálják betölteni, és ehhez hozzá teszik a keresztény tartalmat. Tehát ez egy ilyen holisztikus segítség.
Így van, akkor átjött a lényeg a honlapon, ennek örülök. Tényleg erről van szó, ugye a missziónak nagyon sokféle lehetősége. Egy időben volt egy ilyen mozgalom, hogy térjenek meg az emberek, a többi nem annyira érdekes, de úgy nevezzük, hogy holisztikus misszió, illetve teljesség elvű misszió, vagy a teljes embert próbálja megszólítani ez a misszió, ez azt jelenti, hogy csak úgy, ahogy Jézus is ugye találkozik valakivel, akkor nem csak azt mondja neki, hogy térj meg, hanem meg is gyógyítja. És amennyire tőlünk telik, hát azt lehet mondani, hogy az Interserv is hagyományosan mindig az egészségügyben is jelen volt, az oktatási rendszereiben, ezekben az országokban a kezdetektől ott volt. Az egész szervezetnek a gyökere is ehhez a fajta szemlélethez kapcsolódik. Az indiai asszonyokat szólították meg először, brit asszonyok, és olyan helyekre eljutott így a misszió, ahol addig soha nem járt orvos se, vagy tanár se, írni, olvasni kezdtek tanulni. Az első indiai származású tanítónőt is egy Interserv iskolában képezték ki, aztán utána ez így indult el. Egyébként a női munkához nagyon szorosan kapcsolódik. Aztán Indiából terjedt szét. Először ugye a mai Pakisztán, Banglades, ugye a brit birodalom idejében ezek mind Indiához tartoztak, aztán szépen, fokozatosan észak-afrikai országokban is, Az egy nagyon fontos szempont, hogy misszionáriusok nagyon sok helyen vannak. Dél-Amerikában, Afrikában nagyon-nagyon sokan, viszont az Ázsiában és Észak-Afrikában, ahol viszont tényleg nagyon nagy szükség van, ott meg elenyésző száma van csak a misszionáriusoknak. Nagyon sok olyan forrás gyakorlatilag ilyen szempontból pazarlásba megy, amit sokkal jobban is fel lehetne használni. Most azt is érteni kell, hogy nem egyszerűen diakóniáról van szó. Ugye a misszió összefonódik végül is a segítségnyújtással, a peremre szorult embereknek a felkarolásával, de azért ennél többről is van szó. Például az indiai szolgálatunk alatt, amikor az iskolában szolgálhattunk, ott is azért nem feltétlenül csak szegényekkel foglalkoztunk, de ott is egy kimondatlan cél megvolt, hogy az ott végző, gyakran középosztálybeli vagy előkelő gyerekek legalább nyitottak legyenek, érzékenyebbek legyenek a saját környezetükben ott lévő szegénységre vagy szükségletekre. Ez is lehet egy ilyen áttételes célja a missziónak, hogy ahol jelen vagyunk, ott is az egyházat tudjuk erősíteni, mobilizálni, föl lelkesíteni arra, hogy a saját környezetükben ne csak egy ilyen kis sziget legyenek, hanem az evangéliumot tényleg tovább tudják adni hatékonyan a saját környezetükbe. Tehát eltolódik egy kicsit a direkt evangelizáció felől, az ilyen áttételes háttérszolgálat irányába a mai misszió ezekbe az országokba, és nagyon fontos a képzési lehetőségek, hogy tanárképzésben, az orvosképzésben, a lelkészképzésben is jelen vagyunk ezekben az országokban.
Azt is olvastam a honlapon, hogy bíztatással fordultok a lassan végző egészségügyben tanulókhoz, tanárjelöltekhez, hogy amikor még nem kezdték el a pályájukat és éreznek mondjuk egy missziói elhívást, akkor esetleg fogjanak bele, induljanak el és próbáljanak kimenni egy misszióba, és ott próbálják ki magukat, és ott Istent is szolgálják ezzel a most kapott tudásukkal.
Hagyományosan ezek a területek, amik elsőre eszünkbe jutnak, de nagyon érdekes, mert például egy új irány a misszióban, ez a vállalkozás, mint misszió gondolata, ami azt jelenti, hogy elindítunk egy kis vállalkozást, ami munkát ad egy városban 4-5 családnak. Természetesen a profitot azt nem valaki a saját meggazdagodására fordítja, hanem visszakerül a közösség életébe, a gyülekezet segítésére is, vagy bármilyen más egyéb diakoniai szolgálatra azon a környéken. Például jelentős területe az Interserv munkájának a volt szovjet közép-ázsiai országok, Kazaksztán, stb. Ott is iszonyatos munkanélkülség van, az alkoholizmus mérhetetlen szinten van, szegénység, nyomor, és nagyon nagy szükség van egyszerűen jelenlétre olyan emberekre, akik nem feltétlenül a romantikát vagy a gyönyörű tengerpartokat keresik a misszióban, hanem tényleg hajlandóak lehajolni a rászorulókhoz. Azoknak ez egy életre szóló élmény, hogy részt vetnek egy ilyen munkába. Tehát nem csak orvosokra, de bármilyen területen, mezőgazdaságtól kezdve. Vannak nagyon sok rétű fejlesztési projektek, amiben Interserv munkatársak is részt vesznek. Nagyon sokszor menekültekkel kapcsolatos munkát végzünk Indiában is, vagy Nepálban is. Nagyon sok helyről mennek az emberek máshova, a boldogabb élet reményébe, aztán ott még rosszabb helyzetbe kerülnek. Ezt is próbáljuk, hogy az egyházak ugye egy kicsit komolyabban vegyék. Illetve a másik még egy területe van ennek a szolgálatnak, az európai országokban is egyre több olyan bevándorló van, akik a mi munkaterületünkről érkeznek. Ez egyre kiterjedtebb szolgálat Hollandiában és Angliában, a mi régiónkban. Ez is egy olyan folyamat, ami mostanában kezd elindulni, és az egyház is ott most kezd egyáltalán valamit kezdeni ezzel a gondolattal, hogy tényleg rádöbbentek, hogy körül vannak véve bevándorlókkal, és a külmisszióhoz nem kell különösebben messzire utazni most már.
Milyen forrásokból lehet erőt meríteni leginkább ehhez, hogy tovább menjél, hogy ne érezd értelmetlennek a munkádat, meg hogy most ebbe belefogtál, feladva a tanári hivatásodat, és erre szánd az életed most legalábbis belátható időn belül, amennyit tudsz tervezni?
Ha csak így földi szempontokat nézünk, akkor nem túl reményteli ez a munka, mert a mai közgondolkodás nem kedvez az ilyenfajta missziós szemléletnek, tudnélik. Az úgynevezett plurális gondolkozás, hogy több út is van Istenhez, vagy nem nagyon tudunk azzal mit kezdeni, hogy tényleg Jézus Krisztus egyedül az üdvözítő, vagy a Bibliával egyáltalán mit kezdünk. Itt van egyébként a biztatás is, hogy napról napra nagyon sok olyan jele van a Jóistennek. Váratlanul olyan emberektől jön biztatás, vagy segítség, akire nem is gondoltam volna korábban. Én azt gondolom, hogy itt, amit mi csinálunk, a misszió terén az nem egy olyan kezdeményezés, amit most mi találnánk ki, vagy mi próbálnánk megharcolni, vagy küzdeni, vagy a megfelelő embereket meg kell győzni hozzá. Ez nem egy üzleti vállalkozás, nem egy PR munka. Nyilván sok szempontból kommunikációra nagyon nagy szükség van, és jól kell közvetíteni, amit az ember képvisel, de ennél sokkal többről van szó. Egyszerűen hihetetlen az, hogy az Istennek van egy terve ebben a világban, és az igazi egyház az azért van, hogy ezt megvalósítsa. És ez az egyháznak a célja, hogy bizonyságot tegyen arról a szabadításról, amit egyénenként kiki átélt, és hogyha ezt komolyan veszük, akkor nincs mese, akkor ezt csinálni kell. És ez egy más kérdés, hogy eközben a világ más részein hatalmas nagy ébredés van. Tehát ezt úgy kell fölfogni, hogy bekerülünk egy vérkeringésbe, és nem egyszerűen mi adunk, és mi akarunk valami nagyon sokat hozzátenni az ottani szegényeknek az életéhez, hanem tényleg ez egy olyan csodálatos ajándék, hogyha mi ebbe bekapcsolódunk, akkor ebből mi nagyon sokat kapunk. És azok a gyülekezetek, akik ebbe bekapcsolódnak, azoknak a missziós látása meggazdagodik, azoknak a saját környezetükben is olyan missziói életük lehet, ami nem lehet emberileg elmagyarázni, hogy mitől van. Azt gondolom, hogy az én saját gyülekezetemben is, akiknek ez fontos és támogatnak, érezhetjük ezt, hogy egy nagyon komoly missziós szemléletű kis gyülekezet, amilyenk, a külső-kelenföldi református gyülekezet, egyszerűen a kelenföldi gyülekezetből vált ki, és aztán a mi gyülekezetünk szülte meg, úgymond, hát Isten segítségével a gazdagréti református gyülekezetet, most a Farkasréten is egyre önállóbb az a kis gyülekezet, ami még most hozzánk tartozik, most Örmezőn is egy új misszió. Tehát a mi gyülekezetünkben van egy ilyen missziós látás, és nagyon érdekes az, hogy amikor fölmerült, hogy én is ezt főállásba csinálom, akkor nem haboztak, hanem nagyon lelkesen a presbitérium is mellé állt, és a lelki pásztor is. Ez nem a mi érdemünk, az Istennek vannak ilyen adott pillanat, hogy a Kairos, lehet, hogy ennek most jött el az ideje. Én azt gondolom, hogy nagyon jó lenne tényleg minél több olyan emberrel találkozni, akiknek ez fontos, és együtt működni. Annyira jó lenne látni, hogy nem csak egy kis klub lenne ez, hanem tényleg az egész egyházra szétterjedne ez a fajta lelkesedés. És nem úgy tekintenének a testvérek a külmisszióra, mint hogy valamilyen hóbort, vagy ilyen luxus, amit a nyugatiak a sok pénzükkel megtehetnek, hanem ami minden egyes embernek a feladata. Én nagyon sok biztatást kapok itt ennek a munkának a folyamán.